Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Madocsai Bea vagyok. A Katolikus Rádió számára készült felvételeimen először teljes és egyszülős családoknak balatonparti tábort, majd mindenkinek lelki gyakorlatos programokat kínálok. Meghívtál, hogy vízre lépjek. Ezt a mottót választotta az Emmanuel közösség az idei nyári tábora számára. Teljes és egyszülős családokat is várnak a Balaton partjára a július 23-ától 29-ig tartó hétre. A tábor egyik szervezőjét, Herbert Dórit, először arról kérdeztem, vajon mindenkinek szól-e Jézus meghívása, hogy vízre lépjünk.
Biztos vagyok benne, hogy igen. Tehát, amit úgy mond a Vatikáni Zsinat a második, hogy életszentségre van mindenki hívva. Az életszentség azért vízenjárás. Tehát igazából én úgy tapasztalom, hogy Istenre ráhagyatkozni, tehát Istenben járni, az bizony egy olyan helyzet, amikor az ember odaadja a sluszkulcsot. Vagy ahogy a Gorovelaci szokta mondani, engedi, hogy Jézus ne csak vendégségbe jöjjön a lakásába, hanem hozza a bútorait is. És ehhez a sajátunkból néhányat ki kell haigálni. Tehát egyszerűen annyi sok elengedés kell hozzá, mi azt hiszem nagyon hozzá vagyunk szokva találni így a örökségünk, vagy a hagyományaink, vagy egyszerűen úgy érezzük, hogy így könnyebb, hogy valamit le kell tenni az asztalra, hogy bevágódjunk az Istennél. De Jézus nem ezt mondta, hanem mindig azt mondta, hogy bízzatok bennem, hogy hagyatkozzatok rám, én vagyok, gondoskodom rólatok, ti az Isten országát keressétek, és minden más ráadásként megkaptok. Mi meg nem keresni akarjuk az Isten országát, hanem mindenféle dolgokat akarunk csinálni az Isten kedvéért, és azt várjuk, hogy utána majd jutalomból odaadja nekünk az ő országát. De nem azt mondta, hogy azé, aki nagyon ügyesen tartja be a törvényt, hanem azé, aki az Istené lesz egészen, és aki odaadja érte az életét. Számomra azt jelenti, hogy ha ő azt mondja, hogy menjünk fel arra a hegyre, akkor én nem próbálom meg kikerülni, és nem próbálok másik hegyet keresni, vagy egy lapájt, vagy egy völgyet, mert azt mondom, hogy nekem az jobban tetszik, hanem akkor akármilyen kaptatós megyek utána, mert ő azt mondta, hogy arra kéne menni, arra lenne jó menni. És nyilván nem fog rá kényszeríteni, tehát ez a nehéz a dologban, hogy Isten soha nem, vagy nagyon ritkán hoz bennünket olyan helyzetbe, hogy nincs más út, csak amit ő akar. És sokszor azért toporgunk egy helyben, mert mindenfele megpróbálunk elindulni, csak arra ne kelljen, amit ő mond. Azért én nem gondolom, vagy nem úgy tapasztalom, hogy ilyen dolgokat kérne tőlünk, amitől égnek áll a hajunk. Nem, csak ami nem annyira kényelmes, mint ahogy megszoktuk, csak amihez el kell engedni néhány kis bogarunkat, meg hobbinkat, meg kezdelésünket. És én azon kapom magam sokszor, hogy a legnagyobb vétkem mindig a mulasztás, hogy tudom, hogy mire hív, és hallom a hangját, és mégis mindig tolom magam, hogy miért pont most hívjam föl azt az illetőt, miért pont most menjek oda segíteni, miért pont most intézem el ezt a dolgot, most éppen nem tudom, mi dolgom van, és aztán úgy elalszik, és tulajdonképpen nem tűnik fel, hogy kihagytam egy esélyt, de tartok tőle, hogy egyszer majd szembe kell ezekkel néznem, és már félek egy kicsit. És ilyenkor mindig kérem az Urat, hogy jaj, ő pótolja ki, amit én elmulasztok, hogy másnak ne essen ebből kára. És a vízeljárás az ilyen. Hát akkor gyere ide hozzám. De nem, hát én nem szállok ki a csónakból, de. És addig, amíg ő ránéz az ember, ugye, ahogy Péter is, addig lehet menni a vizen. És abban a pillanatban, hogy azon kezdek gondolkozni, de hát ez nem létezik, hát ez nem, ez képtelenség, hogy én ezt csinálom, akkor el is kezdek süllyedni.
Akkor ennek a tábornak tulajdonképpen, ennek az egy hétnek az a célja, hogy egyrészt merjem otthagyni a most divatos szóval szólva a komfortzónámat, és a másik pedig, hogy megtanuljam a tekintetemet Jézuson tartani, hogy ne süllyedjek.
Hát igen, azt hiszem, hogy pontosan ez a lényeg. És ez az elhagyni a komfortzónát mindjárt azzal kezdődik, hogy ez azért egy tábor, tehát nem lesz minden olyan, mint otthon. Én azt gondolom, hogy ez is egyfajta vízrelépés, hogy merünk egy kicsit kényelmetlenebb helyzetet is fölvállalni azért, hogy találkozhassunk egymással meg Istennel. És hát igen, ez a Jézusra függeszteni a tekintetünket, ez a mai világban aztán különösen nagy kihívás, azt hiszem. Tehát annyi minden tolakodik a szemünk elé, annyi minden akarja megszerezni a figyelmünket, és Jézus meg azt szeretné, hogy csendbe őt találjuk meg, és nem fogja túlordibálni azt a zajt, ami körülöttünk van.
Szó volt arról, hogy van, akit Jézus hív, hogy lépjen ki a bárkából és induljon előfelé, és vannak olyanok, akiket a helyzet kényszerít, hogy kicsit ki vannak lökve a biztonságos helyzetükből. Ilyenek az egyedülálló szülők, az elváltak, akiket különösen is hívnak a táborba, de nagyon gazdagító lehet ez, hogy az egyedülálló szülők pont arról tudnak tanúságot tenni, amit elhangzott, hogy hogyan lehet a nagyon nagy mélységből is kilábalni Isten segítségével. Az egyedülálló szülők gyerekeinek viszont pont arra van szükségük, hogy épp családokat lássanak.
Igen, ez egy nagy vállalkozás, azt hiszem, hogy most majdnem ugyanannyian lesznek az egyedülálló szülők, mint a családosok. Igen, úgy érezzük, hogy nagyon szükségük van egymásra, tehát egyfelől, hát nyilvánvaló, hogy az egyedülnevelő szülőknek nagyon sok segítség el kell, vagy bőven rászorulnak arra sokszor, hogy egyszerűen a gyakorlati, a mindennapi feladatokban legyen mellettük valaki, aki segít. De ugyanakkor azt látom, hogy az úgymond épp családok is mennyire sebzettek és sérültek. És sokszor például az, hogy látom, hogy másnak mennyivel nehezebb, az önmagába elég lehet ahhoz, hogy fölébredjen bennem a hála, és meg tudjam becsülni, amin van. Aztán azt is látni, hogy igen, ez most egy kegyelmi állapot, hogy mi együtt vagyunk, de nagyon oda kell figyelnünk, mert az egyedül nevelő szülők azt hiszem kivétel nélkül elmondhatják, hogy nem gondolták volna, hogy ők valaha ide jutnak. Tehát nagyon ritka az az ember, aki úgy megy bele egy párkapcsolatba, hogy eleve feltételezi, hogy nem lesz hosszú távú. Tehát azért még mindig, és ez azt hiszem, hogy ez is az Isten ajándéka a szívünkben, hogy az az álmunk és az a képzetünk van a házasságról, hogy az olyan, ahogy az Isten eltervezte, egy életre szól, kizárólagos, egészen odaadom magam a másiknak. És aztán utána jönnek a katasztrófák, és sokszor annyira nem vagyunk rá fölkészülve. Egyrészt hálával kell fogadni, hogyha egy kapcsolat jól működik, másrészt meg nagyon tudatosan kell rajta dolgozni. Gyereknek ahhoz, hogy tényleg úgy növekedjen, ahogy az el van tervezve, hogy az Isten őt látni szeretni, ahhoz az Isten kitalálta, hogy egy fészekkel, egy apa meg egy anya együtt.
Ez az egy hét, ez nagyszerű lehetőséget ad arra, hogy a szülők elegendő időt töltsenek a gyerekeikkel, hiszen az egész délután arról szól, hogy közösen strandolhatnak, játszhatnak, kirándulhatnak a saját gyerekeikkel. Azok a szülők is, most itt az egyedülálló szülőkre gondolok, akik talán évközben kevesebbet tudnak a gyerekeikkel lenni, mert a bírósági ítélet olyan, hogy keveset tudnak velük lenni, de itt minden délután kiadósan lehetnek együtt, és a délelőttök olyanok, amikor a felnőttek lelkileg töltekezhetnek, ez a rész a lelki gyakorlatos rész.
Igen, ezt tudatosan így terveztük, és azért is lett ilyen viszonylag hosszú a tábor, hogy azért a lelki program is beleférjen, mert amikor a szokásosnak nevezhető táboraink csak csütörtökön kezdődtek igazából, akkor délelőtt délután kellett keményen programot tartani ahhoz, hogy minden beleférjen, és hát akkor viszont kevesebb szabad idő maradt, és úgy éreztük, hogy nagyon nagy szükség van erre is, hogy olyan csapatba, olyan társaságba tudjanak pihenni a különösen most így a családok, egyedül nevelő szülők, ahol tudják, hogy hasonszörűek között vannak, ahol a gyerekeik olyanokkal találkoznak, akik hasonlóan gondolkodó szülők gyerekei. Tehát, hogy nem azt a kísértést, vagy azt a gyötrelmet kell esetleg megtapasztalniuk, hogy jaj, másoknak mennyivel jobb, vagy mennyivel több jut, vagy nem tudom. Mert azért lássuk be, hogy nagyon sok nyaralóhelyen már ilyen rongyrázásra megy a játék, és nagyon sokszor tényleg versenyeznek a gyerekek azon, hogy tényleg így mit visz haza szeptemberben, vagy mit visz be az iskolába mesélni valót. És itt meg sokkal inkább az lesz a lényeg, hogy találkozzunk egymással, hogy beszélgessünk, hogy örüljünk annak, hogy együtt lehetünk. Nagyon jók az adottságai a helynek azzal, hogy a szállodának van saját stégje, tehát nem is kell kimozdulni, és ott csak mi leszünk. De hogyha valaki kicsi gyereke jön és pancsolni szeretne, akkor a szomszédos strandra át lehet menni a szállodának a saját belépőjével, tehát nem kell minden nap belépőt venni, hanem az a díjba benne van, hogy ott vagyunk. Gyönyörűséges helyen van, Révfülöpről rengeteg fele lehet kirándulni, és ha valaki éppen nem a vízbe akar menni, vagy nem lesz annyira meleg, mint ahogy előfordult már ilyen is, de annak is örülni fogunk szerintem. Tehát én úgy gondolom, hogy igen, ez egy olyan alkalom, ahol egyszerűen egymásnak tudnak majd örülni, meg Istennek és Istenben megtapasztalni azt, hogy az ember a legnagyobb ajándék, az életünk a legnagyobb ajándék, nem a dolgok. Tehát vannak dolgok, amikre szükségünk van nyilván, és hálásak lehetünk mindenért, amink van. De azt kéne újra meg újra felfedeznünk, hogy az igazi ajándék az, hogyha együtt vagyunk, és önmagunkat adjuk, mint ahogy Istennek a legnagyobb ajándéka is az, hogy ő magát adja nekünk. És mi meg sokszor leragadunk azoknál az ajándékoknál, amik még ezzel járnak. Tehát nem esszük a tortát, csak a habot róla, és akkor csodálkozunk, hogy elcsapjuk a hasunkat.
Az Emmanuel közösség júliusi balatonparti táboráról az egyik szervező Herbert Dóri beszélt. Elmondom, hol találják meg a jelentkezési lapokat. A teljes családok a következő oldalra kattintsanak: www.emmanuel.hu, ékezet nélkül, tehát emmanuel.hu. Az egyszülős családok támogatást kaphatnak a részvételükhöz, ha a következő oldalon jelentkeznek: www.avelap.hu, ez is ékezet nélkül, avelap.hu. Laszkó István atyát hívtam föl telefonon, hogy nyári lelki gyakorlatokat ajánljon hallgatóinknak. Érdemes íróeszközt előkészíteni, hogy följegyezhessék a tudnivalókat. Nos tehát, milyen programokra lehet mostanában jelentkezni?
Az első, mondhatnám, sorozat az Mio Barada lelki gyakorlatai. Ő egy 4 gyerekes, családos édesapa, aki Split közelében él, ott is született. Pár éve tart lelki gyakorlatokat Magyarországon, 2005-től. Az első lelki gyakorlata meghallgatható a YouTube-on is, Jabó ízelítőt lehet nyerni. Különböző témában tartja a lelki gyakorlatait, július 20-22 között Pálházán, Szemplénben, ott a területekért való imáról beszél. De azt mondja, hogy ha valahol például háborúk történtek, embereket megöltek, vagy egyáltalán bűnöket követtek el, azáltal bizonyos ördögök, tehát gonosz szellemek jogosultságot szereznek, hogy azon a területen ott legyenek. Tehát mintegy hozzájuk tartozik. Tehát azért, hogy áldjuk meg a házakat. Tehát ha valahol szent életű emberek élnek, akkor az Istennek szentelt helyé válik. De mondani szoktuk azt is, hogy még a falak is átítatódnak az imádság által. És olyan helyeken, ahol nem ez van, hanem gonosz szellemek, gonosz lelkek nyertek egyfajta jogosultságot, ott fontos ezekért a területekért imádkozni.
Ezen a hétvégén megtanítják tehát a résztvevőket, hogy hogyan imádkozzanak a területek felszabadításáért, vagy pedig azért a helyért, ahol tartják ezt a lelki gyakorlatot, azért a helyért imádkoznak?
Bizonyos dolgokat mond Mio arról is, hogy hogyan érdemes imádkozni otthon. Az első és a legfontosabb, hogy különböző példákkal érzékelteti, hogy milyen bűnöknek milyen hatásai voltak egy adott területre. Elmond több példát, hogy imádkoztak érte, és hogyan változott meg. Mert azt mondom, ez a legfontosabb, hogy egyáltalán ennek a fontosságát megérteti az emberekkel, és utána elmondja azt is, hogy hogyan lehet mondjuk védekezni a saját házban. De minden lelkgyakorlatának a végén az emberek hozhatnak vizet, sót, olajat, és megáldjuk azokat, és elmondja mi, hogy azokat otthon hogyan használhatják.
Ez olyan nagyon misztikusnak tűnik, és bizonyára sokan vannak, akiket irritál is talán, hogy ilyen szinte babonásnak tűnő dolgokat is használ az egyház, pedig ez az egyház mindennapjainak része.
Ezt egy másik lelkgyakorlatvezető mondta el, számomra legalábbis érthetőbben, Eliász Velle atya, hogy a megáldott vizen, són és olajon az egyháznak az imája van. Az erejét nem abból nyeri, hogy ilyen misztikus valami válet, vagy főleg nem mágikus erővém, hanem az egyháznak az imája kíséri. És tulajdonképpen, mint egy ott, ahol van, megjeleníti az egyháznak a hitét, az egyháznak az imáját. És ezért tulajdonképpen úgy is mondható, hogy ijesztő a gonosz számára, mert hogy nem akar ezzel találkozni.
Hát igen, lehet, hogy sokaknál a baj itt kezdődik, hogy hát a sátán létezését sem mindenki fogadja el.
Ha jól emlékszem, 6. Pál pápa mondta, hogy aki nem hisz a sátán létezésében, az nem hisz Isten létezésében sem. Mert hogy az egész megváltás műve tulajdonképpen elveszíti az értékét, hogyha nem volt szükség megváltásra, vagy nem lett volna, mert hogy volt. A Mio Baráda különben nagyon jó történet mond ezzel kapcsolatban. Egyszer egy nem hívő fiatalemberrel beszélgetett, és fölhívta őt egy megszállott. Ugye a megszállottság azt jelenti, hogy nem folyamatosan, de bizonyos napszakokban, vagy bizonyos visszatérő rendszerességgel a gonosz lélek, amely megszállta az illetőt, használja a testét. Akár olyan erődemonstrációkat csinál, amit egy ember nem képes rá, akár ő beszél belőle, használja a beszélő orgánumai, és fölhívta mióta egy valaki, aki megszállott volt, és belőle az ördög elkezdett beszélni, és szitta Istent meg hasonlók, és azt mondta ennek a fiatalembernek, odaadta a telefont, és azt mondta, hogy ha nem akarsz hallani Istenről, akkor hallgass meg a sátánt. És amikor pár percig hallgatta, akkor nagyon sok kérdése lett Istennek kapcsolatban, és megtért.
Visszatérve tehát Mio Baradának erre az első júliusi lelki gyakorlatos hétvégére, kiket várnak ide? Kiknek szól ez?
Tulajdonképpen bárkit. Alapvetően azt mondom, hogy legalábbis lelkgyakorlaton magán gyerekek nem vehetnek részt, vagy nem szoktuk hívni, mert nem értik meg, de gyakorlatilag ilyen 16-18 éves kortól fölfele bárki, aki őszintén keresi az Istent, és szeretné megújítani az életét. Ugye minden Mio Baráda lelkigyakorlaton, azon kívül, ami fejlesztően a témája a lelkigyakorlatnak, beszél a saját Isten tapasztalatáról, beszél arról, hogy hogyan tapasztalták meg a családjában az Istennek teremtő jelenlétét, de az egyik gyereküknek magzati korában ilyen megállapították, hogy nincs agyam. Tehát a kb. Alma nagyságú fejben egy megymag nagyságú agyacska volt, és elkezdtek imádkozni, először az édesanyja egészségért, hogyha elhalna a gyerek az anyamébe, hogy ne fertőzze meg az édesanyát, és utána megértették, hogy Isten ma is tud teremteni, és elkezdtek azért imádkozni, hogy Isten teremtsen ennek a gyereknek agyat. És amikor az orvos pár hónappal később megvizsgálta, akkor teljesen meglepődött, nem akarta elhinni, hogy ugyanarról a személyről van szó, és azt mondta, hogy még ilyen szép agyat nem láttam. Nem volt nehézségektől mentes a családi élete sem, de hogy részben pont ezek által, a nehézségek által vezette el Isten a mélyebb imára, és megtapasztalták a saját családjukban is azt, hogy Isten erőteljesen jelen van ma is, és meghallgat, ha hozzá kiáltunk.
István atya azt mondta, hogy 4 alkalommal lehet hallgatni Mio Baradát. Most az elsőről beszélgettünk, mikor lesz a második?
Bocsánat, 3 lesz Magyarországon, a 4-ből 1 az Erdélyben van, Székelyudvarhelyen. A második az Ködöllő, Szentháromság templom, július 23-25, az hétfőket szerda, és annak a témája a család. Hogyan lehet megélni az Istennel való kapcsolatunkat a házasságban, a családban. Ugye itt is lévén, hogy 4 gyerekes családapa sok példát fog hozni a saját életéből, abból, amit ő megtapasztalt. Aki akar nevetni és sírni, annak javaslom, hogy hallgassa meg a YouTube-on. Valami ilyesmi címe van, hogyan válasszunk feleséget magunknak. Tehát ahol elmondja, hogy ő hogyan imádkozta ki a feleségét, hogyan találkozott vele. Az első nagyon sokat lehet nevetni, a második részén, amikor elmondja, hogy milyen nehézségek voltak, azt meg nehéz megúszni könnyek nélkül.
Erre házaspárokat várnak, vagy jöhetnek olyanok is, akik házasságban élnek, családban élnek, de csak az egyikük tud eljönni, egyikük tud szabadságot kivenni, vagy valami miatt a másiknak éppen a gyerekekre kell mondjuk vigyázni?
Elsősorban valóban inkább olyanoknak szól, akik házasságban élnek, de még azt sem tartom kizártnak, hogy aki mondjuk házasságban élt, tehát átgondolhatja a saját házas életét más szempontból, akár bűnbánatra juthat bizonyos dolgokban, tehát még annak sem ellenjavallott, aki nem él házasságban, nem annyira, mondjuk, mint a házas hétvége, tehát nincsenek olyan interaktív dolgok a páron belül, ami szükségessé tenni, hogy mind a ketten ott legyenek, vagy hülyén érzi magát, hogyha valaki csak egyedül van. Tehát bárki, aki házasságban él, akkor is, hogy csak egyedül tud eljönni, egészen biztos, hogy nagyon sok értékes dolgot fog hallani. Nem beszélve arról, hogy első alkalommal lesz Magyarországon a családról szóló lelki gyakorlat, szeminárium, ahogy a MIO nevezi, és felvétel is fog készülni az előadásokról. A végén megvásárolható.
Ő milyen nyelven beszél?
Horvátul beszél, és azonnal fordítják magyarra.
Csak úgy, mint a magyarországi harmadik lelki gyakorlatát.
Igen, az pedig Kecskeméten lesz, a főtemplomban. Annak a témája Mária, mennyei édesanyánk. Érdekes, hogy a család témában ugye elsősorban családokhoz szól, arra eddig kevesebben jelentkeztek, tehát ott is 50 fölötti létszám van már, és még van egy hónap a lelki gyakorlatig, tehát gyakorlatilag utolsó percig lehet jelentkezni. Mind a két helyen olyan helyszínt választottunk, most Gödöllőre és Kecskemétre gondolva, ahol több mint 300 ember elfér, tehát utolsó percig lehet jelentkezni. Még egy jellemzője a MIO Baradá lelki gyakorlatoknak, hogy MIO minden este imádkozik a jelenlévőkért. Talán a kevésbé látják, néha kint vagyunk a templomba, de hogy mielőtt imádkoznánk, az MIO Baradá és a jelenlévő papok. És mielőtt kimennénk imádkozni az emberekért, mindig imádkozzunk egymásért. Leül valaki a papok közül a székbe, a végén MIO is, és minden ott jelenlévő pap imádkozik érte. És ezután az ima után megyünk imádkozni a jelenlévő embereket, vagy a résztvevőkért. Még egy másik fontos dolog a MIO lelkigyakorlatával kapcsolatban, ami visszatérő, és minden lelkigyakorlatban beszél róla, az a hit három lépése. Ugye az első lépés az, hogy az, ami velem történt, hogy ami szép, az könnyű elfogadni. Hát első ma arra gondolunk, ami nehezebb. A hit első lépése, hogy elfogadom. A második az, hogy megköszönöm, hálát adok érte, és a harmadik pedig az, hogy kérem, hogy ezáltal Isten dicsőjön meg az életemben. Természetesen mind a hármat bővebben kifejti MIO a lelki gyakorlatok alatt.
A Máriáról szóló kecskeméti lelki gyakorlatnak mi az időpontja?
Július 26-29, ez keresztnapos, tehát csütörtökön délután 4 órakor kezdődik, és vasárnap délig tart.
Mária alakja inkább a nőket érdekli? Ez a téma őket vonza jobban?
Alapvetően lelki gyakorlatra mindig több nő jön el, mint férfi, ahogy a templomainkban is ez jellemző, de azt gondolom, hogy nem. Hogy most kit mennyire vonz, az nehezebb kérdés, de ha úgy tesszük fel a kérdést, hogy kinek szól, akkor azt gondolom, hogy nekünk férfiaknak is néha legalább annyira szükségünk van a mennyei édesanyára, az ő gyengétségére, szeretetére, mint a nőknek. Elég sokan jelentkeztek erre is házaspárok, tehát akik együtt jönnek, férj és feleség.
Ő milyen megközelítésből beszél a szűzanyáról? Mi az, amit újat, mást hallhat valaki, mást, mint amit egyébként mondjuk a plébániáján vagy a Mária ünnepeken szokott hallani?
Erre egy történettel válaszolhatnék. Tehát MIO-nak volt egy nehéz tapasztalata, amikor megkérte a barátnője kezét, még egyetemistaként, aznap bejelentette a barátnője, hogy megszakítja a kapcsolatot. És elmondja a lelki gyakorlataim, hogy annyira el volt keseredve, hogy ment valamerre, és a villamos sínen állt, látta, hogy jön a villamos, és nem volt ereje, hogy félrelépjem. És amikor már a villamos közel volt, sebébe volt a rózsafűzért, tél volt, megfogta a rózsafűzért, és ezt mondta, a szűzanya megsegít. És abban a pillanatban, minthogyha valaki megrántotta volna, félrerántotta volna a sínekről, körbenézett, és nem volt ott senki. És azt mondja MIO, hogy akkor vett 20 darab rózsafűzért az ösztöndíjából, és szétosztottam. Ezekben az években minden lelkgyakorlat végén osztja a rózsafűzéreket, évente 20 ezer rózsafűzért osztít. Én azt gondolom, úgy lehetne mondani, hogy olyan személyes tapasztalatai vannak arról, hogy a szűzanya valóban mennyei édesanyaként jelen van az életünkben, és megsegít bennünket. Amilyen mélységű tapasztalata talán nem mindenkinek van, és ami nincs, azt nem tudjuk átadni.
Mió Barada lelki gyakorlataira hol lehet jelentkezni, hol találja meg az ember ezeket az információkat?
Összesről információt lehet találni a www.lelkigyakorlat.hu-n. Az összes program, amiről beszélünk, rajta lesz a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás honlapján, aminek a honlap címe www.mkkm.hu, és ott az eseménynaptárban az adott dátumon megtalálható. Néha több esemény van, nem látszik mindegyik, le kell görgetni, de ott is láthatóak a dátumok, és általában ott van a jelentkezési link, a jelentkezési felületnek az elején a leírásban ott vannak a részletesebb tudnivalók. Lesz még néhány lelki program, amiről én tudok, vagy a szervezésében is benne vagyok. Az egyik az Eljász Vélatya, akinek tavaly megjelent a Gyógyíts meg Uram című könyve is, és ugyanebben a témában mondhatjuk úgy is, hogy gyógyító lelki gyakorlatot tart. Van néhány olyan elem, ahol valóban az emberek átélik a gyógyulást. Augusztus 21 és 23 között Vácon, a Regőci kápolnával lesz az első lelki gyakorlata, ez kett szerda csütörtök, egésznapos, és a következő pedig szintén három egész nap, augusztus 24-26, péntek, szombat, vasárnap Szegeden. Ezzel kapcsolatban is információ van a www.lelkigyakorlat.hu honlapon.
Ezek a lelki gyakorlatok nem ott alvósak, ha jól értem, hanem minden nap reggel oda kell menni a kápolnába, és este hazamegy az ember aludni. Vagy tévedek?
A Regőci kápolnára gondolva, általánosabban mondhatom, hogy úgy próbáljuk szervezni a lelki gyakorlatokat, hogy nem feltétlenül bent alvósak, be is lehet járni, viszont Vácon is, a Regőci kápolnának az emeletén van három szoba, ahol emeletes ágyakon van 20 fő részére szálláshely, méghozzá mindössze 1000 forinté. Hálózsákot viszont hozni kell. Tehát lehetőség van arra, hogy ha valaki távlagról jön, ott aludjon, de természetesen elsősorban a környék számára szervezzük, mindig bevonva helyi szervezőket is, és elsősorban azokat hívjuk, várjuk, akik a környéken laknak.
Én úgy gondolom, hogy talán a gyógyulás lehetősége az, ami leginkább vonza az embereket. Talán ezek a lelki gyakorlatok a legnépszerűbbek, ha szabad így mondani.
Igen, ezt egy lelkgyakorlós házban mondták, hogy az a lelkgyakorló, aminek a nevében benne van, hogy gyógyító, az vonza az embereket, főleg ha valóban az, és hát nagyon jól tudjuk, hogy sokan különböző okkult praktikákba keresnek gyógyulást, hogy az ember ma nagyon vágyik a gyógyulásra, és az igazi gyógyító az maga Jézus Krisztus. Tehát, hogy ezért meri Eljász Vélatya is gyógyító lelkgyakorlatnak nevezni, mert tudja, hogy a könyv szívében is benne van, gyógyíts meg Uram. Ez a jerikói vaknak a kérése. Tehát, amikor valaki gyógyító lelkgyakorlatot tart, nem azt jelenti, hogy ő gyógyít, hanem pontosan azt, hogy ráirányítja a figyelmet Jézusra, aki a gyógyulás forrása. És ugye, amit Eljász Vélatya hangsúlyoz, és számomra új volt, legalábbis ebben a megközelítésben, hogy Jézus a teljes gyógyulást akarja. A testi gyógyulás nem elég, azzal még nem fejeződ be a gyógyulásunk. Ugye ez a Betesda fürdőnél meggyógyult ember történetén keresztül mutatható be. Jézus maga kínálja fel a gyógyulást neki, meggyógyítja, de később megkeresi a templomban, és megkérdezi, hogy hiszi az ember fiában, elmondja neki, hogy ő az, és az ember kifejezi, hogy hisz bennem. Tehát, hogy a hit által, az életünk önátadása által történik az igazi lelki gyógyulás bennünk, hogy ezáltal válik teljessé. Mert ha valaki lélekben nem gyógyul, akkor újra fogja produkálni, így vagy úgy, testi sérüléseit, sebeit, betegségeit.
Sokszor úgy gondoljuk, hogy az Isten, ha akar, meggyógyít engem. Ez bizonyára így is van, de vannak-e olyan lépések, amiket nekem magamnak kell megtennem ahhoz, hogy meggyógyuljak, testileg, lelkileg?
Hát ugye erre nagyon szép példa a jerikói vak esetem, aki ott ült az út szélén, és amikor meghallotta, hogy Jézus arra jár, akkor elkezdett kiabálni. Jézus, Dávid fia, gyógyíts meg engem. És amikor csitították, hogy hallgasson, akkor még jobban kiabált. Egy nagyon érdekes kérdés, hogy Isten tudja, hogy mire van szükségünk, és mégis fontos, nem annyira neki, hanem nekünk, hogy kérjük tőle azt, amire szükségünk van, hogy tudatossá váljon, szükségünk van a segítségre, hogy kérjük a gyógyulást. Persze néha Isten megadja a gyógyulást olyankor is, amikor nem kérjük, és a legjobb példa egy másik szerzes életéből van, aki szintén jön össze Magyarországra. Sister Bridge McKenna mondta, ő ír származású, elment misszióba az Egyesült Államokba, és Floridába a trópusi éghajlaton ízületi gyulladást kapott, és Istentől csak az erőt kérte, hogy hordozni tudja ezt a betegséget, de Isten megadta neki a testi gyógyulás kegyelmét is. És ebből jött rá a nővér, hogy valóban fontos kérni és hinni abban, hogy Isten képes meggyógyítani. Gyógyító karizmát kapott, és azt láttam, hogy Isten egyeseket meggyógyít, másokat nem. Először könyvekbe próbált erre a kérdésre választ találni, hogy miért van ez így, miért van az, hogy Isten egyeseket meggyógyít, másokat nem, de a könyvekben nem kapott választ, vagy pontosan ő azt írja, hogy amit olvasott este, elfelejtette reggelre, és amit olvasott reggel, elfelejtette estére, hogy rájött ebből, hogy az életen keresztül, élettapasztalatokon keresztül Isten maga akarja megmutatni a választ. És amit leszűrt a tapasztalataiból az az, hogy Isten mindenkinek a legjobbat adja. De fontos az, hogy kérjük.
Bridge McKenna nővér lelki gyakorlata ősszel lesz, de már most lehet rájelentkezni?
Igen, de csak papi lelki gyakorlatot tart, tehát szeptember 17 és 21 között lesz Mátra Verebélyi Szentkúton a lelki gyakorlatom. De azoknak a papoknak, akik a tavaly részt vettek, meg nyilas körökben, meg egyházmegyéknek már elküldtük, de idén nagyon korlátozott a helyek száma, mivel júliustól decemberig bezárták a Mária Besnői lelki gyakorlós házat felújítás miatt, ott több hely lett volna. Tehát szeptember 17 és 21 között papi lelki gyakorlatot tart, de előttem, amikor megérkezik, szeptember 16-án, vasárnap délután 3 órakor a vele érkező ír lazarista atya, Kevin Skellon atya fog szentmisét tartani a Gödöllői Szentháromság templomban, utána beszél a Sister Bridge a jelenlévőkhöz, és ezt követi egy úgynevezett eukarisztikus gyógyító szolgálat, amikor a Kevin atya az oltári szentséggel végigmegy a templomba, és kis csoportokba megáldja a jelenlévőket. Tehát szeptember 16 délután 3 óra Gödöllő Szentháromság templom. Erre nem kell külön jelentkezni, mert várhatóan sokan lesznek, meg ugye a regisztráció időt venne igénybe, meg csak egy délutáni pár órás program, tehát egy 2-3 órás program. Nem kell jelentkezni, az információt próbáljuk eljuttatni, hogy minél többen megtudják, és aki akar, el tudjon jönni. 5-600 férőhelyes a Gödöllői templom, úgyhogy van hely.
De talán mégsem hiába való beszélgetni a papoknak szánt lelki gyakorlatról, hiszen rajtunk mindannyiunkon múlik, hogy a plébánosunk, a káplánunk, a papunk eljusson egy lelki gyakorlatra. Akár anyagilag támogatva is őt, akár bíztatva, hogy nem baj, megelégszünk az ige liturgiával azokon a napokon, amikor ő távol van, hiszen egy-egy település olykor pap nélkül marad, de nagyon nagy szükségük van nekik is a lelki gyakorlatokra.
Tavaly volt egy nagyon szép élményem ezzel kapcsolatban. Damian Stein lelki gyakorlatán a Nyuli Gábor a főszervező, házaspárként szervezik, de a férj, megkérdeztem, hogy Sister Bridge könyve árulható-e az embereknek, vagy értékesíthető-e, és mondta, hogy ez a szíve csücske ez a könyv, és semmilyen más könyvet nem árulhatnak, de ezt igen. Időközben meg ilyen Damian Stein könyve is, és azt mondta, hogy lesz egy percem, hogy beszéljek róla. És akkor sokat gondolkoztam, meg imádkoztam, és végül így vezettem föl a könyvet, hogy aki szeretné megajándékozni a pap barátját vagy ismerősét következő hónapokban, ez egy viszonylag olcsó ajándék, de annál sokkal értékesebb, mint amennyi az ára. Ja, vannak még csodák könyvéről volt szó, Sister Bridge McKennának, és hogy ajándékozza a papjának, hát ha elolvassa, és hívja meg a lelki gyakorlatra. És jöttek az emberek, volt, aki mondta nekem, 6 pap ismerősöm van, mind a 6-nak elviszem. Volt olyan közösség, akik jöttek és mondták, hogy mi elviszük a könyvet neki, de be is fizetjük a lelki gyakorlatra. Tehát, hogy tényleg ilyen nagyon szépen rámozdultak sokan erre a meghívásra.
Lackó István atya ajánlott nyáron esedékes lelki gyakorlatokat hallgatóink számára. Kedves hallgatóink, Önök a Katolikus Rádió felvételeiből készült ajánlót hallották. Egy hónap múlva is várja Önöket Madocsai Bea. Viszont hallásra!